Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa, az emberkereskedelem az emberiség elleni bűntett.
16. Benedek, vissza kell térni Istenhez, hogy kilábaljunk a visszaélési válságból.
Alászállt, felmagasztaltatott. Martos Balázs atya elmélkedése virágvasárnapra.
A pápa csütörtökön fogadta az emberkereskedelemről szóló nemzetközi konferencia résztvevőit. A tanácskozást az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának migránsok és menekültek szekciója szervezte a Róma közeli Sacrofanóban.
Az emberkereskedelem ellen sokat tesznek, de még így is rengeteg teendő marad, mert ez az emberiség mély sebe, amely azokat érinti, akik végrehajtják és akik elszenvedik. Ferenc pápa így fogalmazott a vatikáni szinódusi aulában, ahol a hétfőn megkezdődött nemzetközi tanácskozás több mint 200 résztvevőjét fogadta. A konferencia középpontjában az átfogó emberi fejlődés dikasztériuma által januárban kiadott és a pápa által jóváhagyott lelkipásztori iránymutató gyakorlatba ültetése áll.
A másik ember áruba bocsátását, tehát az emberiség ellen elkövetett büntetnek kell tekinteni, minden kétséget kizárva. Ugyanilyen súlyosnak tekintendő, ha valaki megfoszt bárkit szabadságától és méltóságától, legyen az honfitársa vagy külföldi. A pápa beszédében emlékeztetett Jézus küldetésére. Mindenkor emberének felkínálja az élet teljességét az atya terve szerint. Isten fia emberré lett, hogy minden embernek megmutassa az utat saját emberségének megvalósításához, összhangban mindenki egyediségével és megismételhetetlenségével.
Purtroppo il mondo presente è tristemente contraddistinto.
Sajnálatos módon a világban jelen vannak olyan helyzetek, amelyek akadályozzák Jézus küldetésének megvalósulását. Ezek között említette a pápa a növekvő individualizmust és az énközpontúságot. Ezek a viselkedésmódok a másikat pusztán haszonelvű szempontok alapján veszik figyelembe, és aszerint tekintik értékesnek, hogy személyes kényelmét vagy előnyét szolgálja-e. Aki ezt a büntettet elköveti, sebet ejt a mai emberiségen, és kárt okoz nem csak másoknak, de önmagának is. Minden olyan döntés, amely ellentétben áll Isten ránk szabott tervének megvalósításával, az emberiség megcsalása, és a Jézus Krisztus által felkínált teljes élet elutasítása. Elindulást jelent egy lejtőn, amelyen egyre mélyebbre menve állattá válunk.
Azok a lépések, amelyek emberségünk helyreállítására és elősegítésére irányulnak, összhangban vannak az egyház küldetésével, amely Jézus Krisztus üdvözítő missziójának folytatása. Ez a missziós érték nyilvánvalóan megmutatkozik az emberkereskedelem minden formája ellen folytatott küzdelemben és a túlélők támogatásában. Ennek jótékony hatása van saját emberségünkre is, amely megnyit minket az élet teljessége felé vezető út irányába, amely létünk végső célja.
Ferenc pápa beszédében utalt arra az elkötelezettségre, amelyet számos helyi egyház nagylelkűen felvállalt a lelkipásztori területen. Sok kezdeményezéssel élvonalban állnak az emberkereskedelem megelőzése, a túlélők védelme és a vétkesek üldözése terén. A pápa külön köszönetet mondott a számos szerzetes rendnek, amely az emberkereskedelem minden formája ellen hálózatot alkotva folyamatosan küzd. Az összetett és sötét jelenséggel szemben elengedhetetlenül fontos, hogy a különböző pasztorális kezdeményezéseket koordinálják helyi és nemzetközi szinten. A helyi egyházak intézményei, a szerzetesi kongregációk és a katolikus szervezetek arra kaptak meghívást, hogy osszák meg egymással tapasztalataikat és ismereteiket, egyesítsék erejüket, és összehangolt akciókkal lépjenek fel, amelyek érintik a kiinduló, a tranzit és a célországokat az emberkereskedelem áldozatait illetően. Ahhoz, hogy az egyház hatékonyabban tudjon fellépni, használja fel a politikai és társadalmi szereplők segítségét. a megfelelő együttműködés kialakítása az intézményekkel és a civil társadalom más szervezeteivel a hatékonyabb és tartósabb eredmények biztosítéka. 16. Benedek. Vissza kell térni Istenhez, hogy kilábaljunk a visszaélési válságból. Az emeritus pápa hosszú írást közölt a Klerus Blatt német folyóiratban, mely az egyházban jelenlévő visszaélési botrányok eredetét és azok lehetséges megoldását elemzi. Az erkölcsi válság fő oka az Istenben való hit gyengülése.
A helyzet komoly, ezért megfelelő választ igényel. A gonosz abból szerzi erejét, hogy mi visszautasítjuk Isten szeretetét. Megtanulni szeretni Istent, ez tehát az út, mely az embert a megváltáshoz viszi. Így ír 16. Benedek abban a 15 oldalas átfogó elemzésben, amelyet a Klerus Blatt című német folyóirat jelentetett meg, és a CNA amerikai hírügynökség tett közzé. A cikket azonnal átvette a nemzetközi sajtó.
16. Benedek a februárban megtartott találkozóból indul ki, amelyet a kiskorúak egyházi körökben való védelmének szenteltek. Ezzel Ferenc pápa erős jelzést akart adni, és újra hitelessé tenni az egyházat, amely utat mutat az embereknek, és harcol a pusztító erők ellen. Az emeritus pápának nincs közvetlen felelőssége már a péteri küldetésben, ugyanakkor szeretne hozzájárulni néhány megfontolással. Köszönetet mond Ferenc pápának mindazért, amit tesz, hogy folyton megmutassa Isten világosságát előttünk, amely ma sem alkonyult le.
A szöveg három részből áll. Az első részben 16. Benedek a társadalmi folyamatokat elemzi. Rámutat a 68-as szexuális forradalom káros hatásaira és vadhajtásaira. Ennek egyik következménye, hogy a pedofíliát nem csak megengedhetőnek, hanem előnyösnek is tartották. Erre az időszakra tehető a papi hivatások drasztikus csökkenése, a rengeteg laicizálás és a katolikus erkölcs teológia összeomlása, mely kezd utat engedni a relativista kísértéseknek. Bizonyos teológiai irányzatok azt tanították, hogy nem létezik abszolút jó és rossz, csupán viszonylagos értelmezések, amit az adott pillanat döntött el. 1989-ben az úgynevezett kölni nyilatkozatban 15 katolikus teológus felszólalt az egyház tanítása és II. János Pál pápa ellen. Ebből született a Veritatis Splendor kezdetű enciklika 1993-ban, amely éppen a relativizmus ellen irányul. Bizonyos cselekedetek ugyanis soha nem lehetnek jók. Az erkölcs teológia széles skáláján megjelent az elmélet, miszerint az egyháznak nincs és nem is lehet saját erkölcse. Ez a felfogás pedig gyökereiben vonja kétségbe az egyház erkölcsi tekintélyét, és oda vezet, hogy hallgatásra kényszeríti azokban az esetekben, ahol határt kellene húzni igazság és hazugság között.
A szöveg második részében a nyugalmazott pápa ennek a folyamatnak a hatásait vizsgálja a papság körében. Sok szemináriumban homoszexuális klubok alakultak, melyek többé-kevésbé nyíltan működtek. A Szentszék tudott ezekről a gondokról, bár nem részletekbe menően. A II. Vatikáni zsinatnak való megfelelést az addig uralkodó hagyomány elleni kritikaként értelmezték, ezért egy új, modern katolicizmust igyekeztek kidolgozni. Ennek egyik példája, hogy a teológus Ratzinger könyveit egyes szemináriumokban csak titokban lehetett olvasni.
16. Benedek aláhúzza, hogy a pedofília kérdése csak a 80-as évek második felében vált égető problémává. Először csak Lanyhán kezelték, a megvádolt papok jogait védték olyannyira, hogy az lehetetlenné tette az elkövetők elítélését. Mivel az egymás fedezésére kiépült rendszer túl erős volt, a kiskorúak elleni visszaélések ügyeinek kezelését átutalták a hittani kongregáció hatáskörébe. Így lehetővé vált a legsúlyosabb bűnök miatt kiszabható legnagyobb büntetés, a laicizálás alkalmazása. Ugyanakkor további késlekedéseket tapasztaltak, ezért Ferenc pápa újabb reformok mellett döntött.
Az elemzés harmadik részében 16. Benedek a lehetséges válaszokat keresi. A minket és a körülöttünk lévő világot fenyegető rossznak egyetlen ellenszere van, ha ráhagyatkozunk Istenre. Egy Isten nélküli világ értelmetlen. Megszűnik a rossz és a jó kritériuma, csak az erősebb törvénye uralkodik, a hatalom lesz az egyetlen vezérelv. Az igazság nem számít, sőt, nem is létezik. A nyugati világ a magánszférába száműzte Istent, fokozatosan elveszítve az emberség ismertetőjegyét és mércéjét. Ennek pedig az embert pusztító rossz a következménye, mint amilyen a pedofília. Az a pedofília, amit nemrég még teljesen helyén valónak gondoltak, és egyre inkább elterjedt. Ma pedig döbbenten és megbotránkozva jövünk rá, hogy olyasmit követnek el gyermekeink és fiataljaink ellen, ami félő, hogy tönkreteszi őket. Az pedig, hogy mindez az egyházban és a papok körében is elterjedhetett, még jobban föl kell, hogy rázzon és megbotránkoztasson bennünket.
Miként ölthetett ekkora mértéket a pedofília? Teszi fel a kérdést a nyugalmazott pápa. A válasz végső értelmezésben Isten hiányában rejlik. Még mi, keresztények és papok sem szívesen beszélünk Istenről, mert nem tűnik gyakorlatilag hasznosnak. A II. Világháború utáni Németország alkotmánya egyértelműen hivatkozott Istenre. 50 évvel később már az európai alkotmány előszavában sem szerepelhetett az utalás Istenre. Istenre úgy tekintenek, mint egy kis csoport pártügyére, mely nem szolgálhat mércéül az egész közösség számára. Ebben a döntésben tükröződik a nyugat helyzete, amelyben Isten egy kisebbség magánügye lett.
Mi a teendő akkor? 16. Benedek szerint vissza kell találnunk Istenhez, engedelmeskednünk kell neki. Újra benne kell fölismernünk életünk alapját. Az eukarisztiának vissza kell adnunk az őt megillető központi helyet. Nem redukálhatjuk le az oltári szentséget puszta formalitássá, amit csupán a keresztelőkkor, esküvőkkor és temetésekkor templomba menő katolikusok rutinszerűen vesznek magukhoz. Nem egy általunk kreált új egyházra van szükség, hanem a hit megújítására, mely a szentségben nekünk ajándékozott Jézus Krisztus valóságában gyökerezik. Az egyházban elkövetett papi visszaélési botrányok oda vezettek, hogy az egyházat egy rosszul sikerült dolognak tekintik, amit saját kezüleg kell újraformálni. Ez azonban hiba, mert a magunk gyártotta egyház nem képviselhet semmilyen reményt. Az egyház ma meghal a lelkekben, utalt Romano Guardini egyik mondatára a nyugalmazott pápa. Ma nagyrészt úgy tekintenek az egyházra, mint egy politikai apparátusra. Gyakran maguk a püspökök is politikai értelemben beszélnek az egyház jövőjéről.
Az ördög műve, hogy bebizonyítsa, csak rossz emberek vannak az egyházban, ezzel befeketítve magát Istent is. Ugyanakkor nem csak rossz halak vannak és konkoly, hanem az Isten által elvetett jó magvak és jó halak is. Ezért fontos egyformán hangsúlyozni mindkettőt, hogy az igazságot szolgáljuk. Az általunk kreált jobb egyház valójában az ördög ötlete, aki el akar távolítani minket Istentől. Az egyház ma is szent és elpusztíthatatlan. Ma is sok ember hisz, szenved és szeret alázatosan, akikben megmutatkozik az igaz Isten, a szerető Isten. Ma is vannak tanúságtevők a világon, csak észre kell vennünk és meg kell hallgatnunk őket. Helyet kell teremtenünk a hitélet számára. Ezek ma az ige hirdetés nagy feladatai. 16. Benedek írása köszönet nyilvánítással zárul a jelenlegi pápa felé.
Alászállt, felmagasztaltatott. Martos Balázs atya elmélkedése virágvasárnapra.
Az Úr szenvedésének vasárnapján felolvassuk Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből a szenvedő és megdicsőlő Krisztusról szóló himnuszt, mint majd nagypénteken is a délutáni szertartáson. Az ige megtestesülésének, a Fiúisten emberi születésének, szenvedésének és megdicsőlésének egyik legteljesebb és legősibb köszöntése ez. Első mondatainak cselekvője Krisztus Jézus, aki magára veszi az emberséget, és magára veszi a szenvedést meg halált. Második részének alanya Isten, aki felmagasztalja, felemeli és megdicsőíti, minden más név fölé helyezi Jézus nevét, hogy arra minden térd meghajoljon a mennyben, a földön és az alvilágban, és megvallja, Jézus Krisztus az Úr. Az első mondatok állítva tagadnak és tagadással állítanak. Az emberség vállalása, a megváltást műve, a fiú önmegtagadása és önkiüresítése. Útja lefelé ível a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Az emberség az istenséghez képest kevésnek tűnik. A második rész felfelé ível, a fénybe, dicsőségbe, kozmikus diadalba, mindenek fölé és mindenki mennydörgő ünneplésétől kísérten. A felmagasztalás szavát Isten mondja ki, de ezt visszhangozza az egész teremtett világ. Talán nem is úgy, mint határozatot, mint elismerést, önmagát alávető hódolatot, hanem mint szerető örvendezést, amelyben minden megtalálja a helyét, mindenki megtalálja a saját, újra élt méltóságát és teljességét. A fiú mélybeszállása nem csak pokoljárás, nem valami furcsa tapasztalatszerzés, hanem a legteljesebb együttszenvedés, a bűnössel és pokolra süllyedővel vállalt legbensőbb közösség, amelyből, ha felemelkedik minden más fölé, mindent magával ragad, mindent a magasba visz, mindent saját ragyogó dicsőségének fényével áraszt el az Isten egyszülött, szeretett fia. Pál apostol maga írta ezeket a sorokat, vagy készen kapta? Vajon a Filippiek ismerték őket, mielőtt náluk jár térítő útján, vagy csak levelében olvasták először? Nem tudjuk. Így is elég megdöbbentő, hogy mintegy 20 évvel Jézus szörnyű kereszthalála után ez a himnusz a látható és láthatatlan világ minden szereplőjét az ő közös dicsőítésére hívja. Isten alakjában volt, mondja a szöveg, de szolgai alakot öltött magára, és ezt az alak kifejezést csak itt olvassuk az egész új szövetségben. Jézusban egyszerre ismerhető fel, hogy milyen az Isten, és az, hogy lényege szerint milyen az ember, a megváltott és megszabadított. Jézus megalázta magát, és engedelmes lett a halálig. Nem az ember lét megalázó, hanem a szenvedés, az igazságtalanság elviselése, a botrányos kereszt. Isten fia mégsem tartotta idegennek magától mindezt, pedig Istennel egyenlőként nem szenved, nem is változik. Nem tartotta zsákmánynak, másoktól rabolt vagy másoktól titkolni és elzárni való dolognak az ő istenségét. Sokkal inkább azzal mutatta meg, hogy mindenkinek felkínálta, mindenki számára elérhetővé tette életét, bölcsességét, jelenlétét. Van, akit ez a korai Krisztus himnusz a lábmosás jelenetére emlékeztet. Ahogy Jézus leteszi, majd újra magára ölti felső ruháját, ahogy az atyától jött és az atyához tér vissza, s mint úr és mester megmossa tanítványai lábát. A zsidóknak írt levél hasonló szavakkal összegez. Mindenben hasonlónak kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas legyen és hűséges főpap Isten előtt. S mint annyi más esetben, most is új módon szólal meg az Ószövetség, ha Krisztusnak kölcsönzi hangját. Izajásnál még az Úrnak, Izrael Istenének hajol meg minden térd, most pedig mindez Jézus Krisztusnak szól. Isten, aki van, most benne és általa elérhető. Ki vagy te, Uram? Kérdezi Pál Jézust, amikor útban Damaszkusz felé megjelenik neki. Ő már térdre esett. Bizonyos értelemben már elérte azt az emberi mélypontot, ahová Jézus utána ment, hogy megkeresse és megmentse. Ki vagy te, Uram, hogy ilyen messze jössz utánunk? Kérdezem a szenvedő és megdicsőült Urat. Húsvétkor újra választ remélek szenvedésének történetéből. Újra választ várok tőle magától.
Alászállt, felmagasztaltatott. Martos Balázs atya emlékedését hallották virágvasárnapra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző.
Vallomások Isten szaváról.